Felfedező az egészségről.
Jó napot kívánok, Veres Ágnes vagyok. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlődaganatos beteget fedeznek fel. Úgyhogy a merrák elleni küzdelem világnapja alkalmából ma minden hölgyet arra biztatunk, járjon mammográfiára. Másik témánk egy tragikus évforduló. Vasárnap volt 10 éve, hogy elöntötte a Vörösiszap környékbeli településeket. Társadalomtudósok is végigkísérték a károsultak életét, amiből aztán nagyszabású tudományos összefoglaló készült. Ebben a műsorban elsősorban a katasztrófa lélektani, pszichológiai vonatkozásairól beszélgetünk majd. 2016-ban 100 000 lakosra 345 rák miatti haláleset jutott Magyarországon. A férfiak esetében a tüdő, a nőknél a mellrák a leghalálosabb. A női rákbetegek mintegy harmada emlőrákos. A rákellenes küzdelem világnapján minden évben pinkbe öltözik a Lánchíd. Az akció mögött az egészséghídja összefogása merrák ellen szervezet húzódik, amely ilyenkor egy tudományos ismeretterjesztő konferenciát is szokott szervezni. Idén ezt csak online lehetett megtartani, de mi most megmutatjuk az elmúlt évek hangulatát is. A felvétel 2018-ban készült. Krejcsi Marika, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének vezetője. Itt ül a Széchenyi téren egy fehér sátorban ugyan, de mindenki nagyon rózsaszín, hihetetlenül pink a hangulat. Egy mellrák totót tölt ki mindenki, akinek van hozzá kedve. Csináljuk ezt most meg együtt, jó?
Jó, rendben. Elmondanám, hogy a TESZ mellett önvizsgálatoktatást is csináljuk. Van egy mulázsunk, emlőimitáció tulajdonképp, és a mulázsban úgymond elrejtve kisebb-nagyobb daganatok is vannak. A rosszindulatú daganatra az jellemző, hogy kemény, nem elnyomható, tehát egy jellegzetes struktúrája van.
Nézzük először a totót. Függ a mell méretétől, hogy tudunk-e kisbabát szoptatni? Nem.
Nem.
Mi határozza meg a mell méretét és alakját? Étrend, genetika, testtömegindexünk. Hát leginkább talán a genetika.
Genetika, ez a helyes.
Az alábbiak közül mi okozhat mellrákot? Genetikai mutáció, nagyütés, vírusfertőzés. Hát a genetikai mutáció nyilván okozhat, de a nagyütés nem?
Nem, nem. Téfit az emberek körében az ütés kifejezetten nem okoz mellrákot.
Nézzük tovább, lehet-e a férfiaknak mellrákja? Igen.
Sajnos igen, és ezt sem tudják sokan. Elmondanám, hogy tavaly 200 férfi érintett volt Magyarországon. Ez még engem is meglepett, amikor én elkezdtem az önkéntes munkát 10 éve, akkor még 100 körüli volt, tehát megduplázódott.
Magyarországon mennyire gyakori a mellrák?
Sajnos minden 8.-9.
Minden 8.-9. nőnek lesz. Jézusom.
Igen.
10-ből 2?
Igen.
Lehet-e befolyásolni, csökkenteni a mellrák kialakulásának esélyét?
Igen, a kockázati tényezők csökkentésével lehet. Igen.
De mennyivel lehet, ha genetikai alapú?
Hát, hogyha valakinél van eleve egy génmutáció, akkor ott sajnos nem nagyon, mert ott az a domináns. De hogyha valakinek nincs örökletes BRCA1-2 mutációja, akkor azzal, hogy például a testsúlyára odafigyel, mert a túlsúly kifejezett kockázati tényező. Nagyon jó volt, gratulálok!
Köszönöm szépen! Látom, hogy most töltötte ki. Két hibája lett, azt mondta?
Igen, de az egyikben így kételkedem, hogy befolyásolhatja-e a mellrák kialakulását a stressz, és én azt írtam, hogy igen, és itt a megoldó kulcsban a nem szerepel.
Én is azt írtam, hogy igen.
De akkor itt a totóban a megoldó kulcs, akkor csak egy hibám van.
Megkérdezhetem, hogy ön hogy keveredett ide? Nem véletlenül lesznek az emberek önkéntesek.
2006-ban diagnosztizáltak nálam emlődaganatot.
No, jó régen szerencsére.
Igen, megtapasztaltam, hogy mennyire egyedül van az ember a betegúton, és én akkor határoztam el, hogy én segíteni szeretnék. Minden erőmmel azon vagyok, hogy minél több embernek eljusson, hogy mi az, amit tehet, hogy a saját egészségéért elsősorban ő felelős. Figyeljünk magunkra, testünk jelzéseire, és időben szakemberhez menjünk.
Idén is ez a legfőbb üzenete az összefogás a mellrák ellen alapítványnak. időben menjünk szakemberhez, és főleg minden nő járjon mammográfiára. A szakmai szervezetek ajánlása szerint 30 és 45 éves kor között 3 évente, 45 és 50 között 2 évente, 50 fölött pedig évente helyes elmenni valamelyik emlőszűrő központba. Vas László patológus, a Flór Ferenc Kórház főorvosa, az Egészséghíd Alapítvány elnöke elsősorban a diagnosztika fejlődéséről beszél.
Talán úgy világítanám meg, hogy amikor egy daganat keletkezik, és maradjunk, ha tetszik, az emlőnél, az emlőrák. Minden daganat sejtnek van magja, és van a sejt maga, és a sejt maga az a DNS, és az az információ, az a pendrive tulajdonképpen, ami fenntartja a sejtnek a működését, és minden lényeges tevékenységét meghatározza. Ebben keletkezett zavar az, ami a sejt működésének olyan kóros folyamatát indítja el, hogy a sejt gátlástalanul, ellenőrizhetetlenül szaporodni kezd. Ekkor hívjuk daganatnak, ez a rosszindulatú daganat lényege. A DNS eleinte sérülékeny, azután a környezeti hatások és minden más, amire az előbb utaltunk, sérüléseket hoz létre, amelyek közül van, amit tud javítani a sejt, van, amit nem, és a sejt DNS repair zavarai, DNS javítás zavarai vezetnek azután ahhoz, hogy daganat alakuljon ki. A daganat lefolyásának bizonyos részleteire ennek a sejtnek, amelyik az információ lényegét tartalmazza, egy DNS szerkezeti információ sorról van szó, ennek a változásaiból következtetni lehet. Tehát van olyan DNS vizsgálat, és ebből most már egyre több van, ami számos gén vizsgálatával meg tudja mondani egy adott emlőrák típusnak, és ez a típus ez lehet szövettanilag életkor szerint kiterjedésében, és millió karaktere alapján meghatározott, meg lehet mondani, hogy nagyjából milyen valószínűséggel várhatjuk, hogy a kezelés első lépései után valamennyi idővel ki fog újulni, vagy nem.
Ez egy óriási eredmény. És ezt úgy képzeljem el, hogy biopsziát vesznek a szervből, és utána mi történik?
Ez úgy történik, hogy abból a biopsziából, amit vettek, amiből megállapítottuk, hogy rá, abból a biopsziából marad annyi anyag a parafinba ágyazva, amit ezek a módszerek fel tudnak dolgozni, és ott a különböző gének előfordulásának és változásának a gyakoriságából és a kombinációjából tudnak statisztikai elemzés nyomán olyan következtetést levonni, ami egy kicsit utal a betegség lefolyásának az elvárhatóságára. Mai napság, mivel már molekuláris patológia van, ami a sejt magban levő molekulák szerkezetének a kombinációját vizsgálja, ennek alapján a jövőbe is tudunk tekinteni, és bizonyos kísérleti tapasztalati és más egyéb tények alapján meg tudjuk becsülni azt, hogy fog viselkedni a daganat az adott kautélák mellett, tehát tudjuk, hogy milyen szöveti szerkezetű volt, hány éves a gazdája, tudjuk, hogy hogyan nézett ki a mikroszkóp alatt, tudjuk, hogy milyen DNS eltérések vannak benne, tudjuk, hogy milyen gyógykezelést kapott, és mindebből következtetni lehet arra, hogy mit fog csinálni.
Gondolom, hogy a terápiás eljárást is könnyebb így eldönteni, illetve hát nyilván utalhatnak erre a vizsgálatok.
Abszolút mértékben. Ennek a legfontosabb része a közvélemény számára az, amikor egy ilyen vizsgálattal azt lehet megállapítani, hogy valakinek az első beavatkozás, mondjuk egy műtét és hormonkezelés mellett van-e szüksége arra, hogy kiegészítő kemoterápiát, daganatellenes terápiát kapjon, vagy ne.
Mi most a jövőről beszélünk, vagy van olyan ország, ahol ez már a rutin eljárás része, és Magyarországon vajon hogy állunk ezen a téren, vagy hol állunk ezen a téren?
Ez a rutin irányában hat, naponta vannak újabb és újabb módszerek. Magyarországon van elérhető ilyen vizsgálat, központi finanszírozásból részlegesen térített vizsgálatokról van szó. Ezek nem olcsó vizsgálatok, tehát egy bonyolult daganat, komplex bonyolult vizsgálat a vizsgálatonként összegében meghaladhatja az 1 millió forint értéket, de mindenképpen több százezer forintos vizsgálatokról van szó.
Ezt részben el lehet érni közfinanszírozottan, részben pedig, hogyha valaki tudja, akkor kifizetheti magának.
Akkor magánúton el lehet, így van. Csak az a lényeg, hogy a megfelelő orvos tímnek, akiben benne vannak a diagnoszták, a radiológustól a sebészen át, a molekuláris patológustól a patológuson át összedugják a fejüket, és kitalálják, hogy az adott helyzetben az adott betegnek van-e szüksége ilyen vizsgálatra, várható-e tőle olyan eredmény, ami jelentősen befolyásolja a kezelését jó irányban, és hogyha igen, akkor úgynevezett személyre szabott, personalizált terápiát lehet bevezetni. Ez a legkorszerűbb módja az onkoterápia.
Én eddig azt hittem, hogy ezt mindenkinél célszerű elvégezni, ha van rá lehetőség.
Nagyon sok olyan daganat van, ahol a jelenleg rendelkezésünkre álló kezelésekkel optimálisan jó eredményt el lehet érni. Akkor nincsen szükség a plusz vizsgálatra.
A rengeteg emlőrákos esetből, ugye Magyarországon ez 10-ből 1-2 nőt esetleg érintheti is, tehát nagyok a számok. Ebből a génmutáció vajon az összes betegség hány százalékát okozhatja?
Nagyon keveset, nagyon divatos beszélni róla, mert hogy újságtéma lett elsősorban az Angelina Jolie sztorin keresztül. A ténylegesen genetikai jellegű emlőrák a BRCA1 és BRCA2 gén mutációjával kapcsolatosan előforduló emlőrákok, összesen az összes emlődaganat alig 5%-át teszik.
És az összes többi, tehát a 95% az életmódtól függ tulajdonképpen?
Igen, a táplálkozás, az elhízás, az alkati tényezők, életvitelnek, a dohányzásnak, nagyon sok mindennek. Multikauzális betegségről van szó, számos oka van, nem tudjuk azt mondani, ahogy a tüdőráknál egy domináns ok a dohányzás, vagy a mellhártya rossz indulatú daganatának az aszbeszt mérgezés, egy markáns oka, vagy a sugárhatás a pajzsmirigyrákban, az emlőben ilyen nincsen.
Erről tehát a diagnosztika fejlődéséről is sok mindent megtudhatnak az idén kivételesen online megrendezett előadásokból, melyek nagy előnye, hogy bármikor elérhetőek. Van itt szó többek között betegcsoportokról, a mammográfia állítólagos veszélyeiről, helyreállító műtétekről, tornáról és a rákbetegek diétáiról is. Ebből következik most egy rövid részlet, Breska Mónikát hallják.
Főleg így mellrákos betegeknél nagyon gyakran merül föl a fitoösztrogének kérdésköre. Ezek ugye az úgynevezett növényi ösztrogének. Azt kell tudni róluk, hogy ezek a vegyületek képesek lehetnek a szervezetben az ösztrogén receptorokhoz kapcsolódni. Ami ugye azért lényeges, mert egy hormonpozitív mellráknál nem véletlen hormongátló kezeléssel is az ösztrogén hatását gátolják. És emiatt alakult ki, hogy akkor ezeket is biztos nagy mértékben kerülni kell, sokféle nyersanyagot el kell hagyni, hogy ne legyen baj. De az az igazság, hogy egy normál, kiegyensúlyozott táplálkozás során lehetetlen akkora mennyiséget bevinni, hogy ez problémát okozzon. És mivel azért ezeknek az élelmiszereknek a magas fitoösztrogén, növényi ösztrogén tartalmú zöldségeknek, gyümölcsöknek nagyon sokféle jótékony hatása van, nem érdemes kizárni az étrendből, hiszen fogyasztásuk ebben a normális mértékletes mennyiségben egészségtámogató lesz. Viszont, hogy az étrendkiegészítők, amik nagy mennyiségben tartalmazhatnak fitoösztrogéneket, mindenképpen kerülendők.
10 évvel ezelőtt történt hazánk legnagyobb ipari katasztrófája, amikor 2010. október 4-én délután 10 perccel átszakadt a Malzierti Ajkai Tímföldjára 10-es zagytározójának északnyugati sarkánál a gát. A következő negyed órában több mint 1 millió köbméternyi lúgot tartalmazó vörösi szab borított el Kolontár felét, Devecser nagyjából harmadát és Somlóvásárhely egy részét. 10 ember meghalt, a Tornapatak és a Marcal teljes élővilága kipusztult, és nagyjából 300 házat kellett lebontani. Múlt és jelen Gárdonyi Eszter összeállításában.
Mikor láttuk, hogy jön, hát én azt mondtam, mindjárt megdöglek. Nem mondtam a gyerekeknek, most végünk van. Az biztos, hogy most végünk van, mondom. De még annyi erőm volt, hogy hamar futottam oda hátra a disznólakhoz, hogy egy nagy lemezt, mondom, oda teszek az ajtó elé. Tudja, mi volt, az semmi. A bejárati ajtót is úgy kiemelte, hogy ilyen még Európa nem látott. Akkor megfogtam a disznónak a tetején a szalufákat. 3/4 óra hosszan idáig érő iszabban voltam.
Melligéről. Azt tetszik éppen mutatni.
Igen.
Bár már 10 éve történt, a helyiekben mégis máig élénken él a katasztrófa napja, noha a fájdalom valamelyest enyhült, mondja Horváth Zoltán, Kolontár polgármestere.
Én azt mondom, a fizikai sebek azok begyógyultak, a lelki sebek, aki átélte közvetlen közelről, annál sose fog begyógyulni. Viszont az emberek most már megnyugodtak, tehát napi szinten nincs erről beszélve, évente inkább ez az október 4-e környéke az, amikor újból beszélnek erről az emberek, magukba folyt az érzéseiket, ilyen téren nem beszélünk annyira róla.
Az első sok után rengeteg család döntött úgy, hogy azonnal elhagyja az érintett településeket, ám a későbbi takarítások, kárrendezés és a fejlesztések miatt legtöbben mégis maradtak, hangsúlyozta Horváth Zoltán.
Amikor az új utcát létrehozták, akkor már volt a falun belül még 5-6 építési telek, ekkor hoztak létre még 8-at, és el lehet mondani a mai napon például, hogy az összes telek el van adva, és mindegyiken folyamatban van az építkezés. Jelen pillanatban is betelepülnek a családok. Településünkön, ha valaki többségére azt mondom, hogy nem költöznek el, hanem az idősek, ha meghalnak, a hozzátartozók, akik nem itt laknak, adják el a házat, 2 hónapon belül mindegyik ház elkerül.
A 2010. október 4-i dátum egy életre bevésődött a térség lakóiba, ezért ilyenkor mindig misével, mécsesgyújtással és fáklyás felvonulással emlékeznek az eseményekre és a katasztrófa áldozataira. Kolontáron a kialakított emlékparkkal szemben áll még az az egyetlen épület, amelyet mementónak hagytak meg az utókor számára, mondta el Horváth Zoltán.
Egy pajta épület maradt a folyóparton, az emlékparkban, az úgy lett hagyva, ahogy annak idején az iszap után minden történt benne, ugyanúgy ott vannak az asztalok, a székek felburogatva benne, a termény darálótól elkezdve minden.
A katasztrófa óta eltelt 10 évben megváltoztak a térség lakói is, más a hangulat és jóval bizalmatlanabbak az emberek, mondja a Devecserben élő Bakos Éva.
Más lett a légkör. Teljesen.
Mi lehet ennek az oka? Egyetlen szóba kerül még, vagy mostanában már nem fő téma?
Én azt gondolom, hogy sokkal zárkozottabb lettek a devecseriek. Ennek oka a katasztrófa. Bizalmatlanok az emberek. Devecser légköre is teljesen más lett.
A katasztrófa miatt Devecserben mintegy 300 lakóházat bontottak le, helyette 90 új családi ház épült a lakóparkban.
Szemmel látható, hogy megszépültünk, és sokkal csinosabbak vagyunk.
Túl lehet lenni egy ilyen katasztrófán?
Sose. Ez mindig fel fog merülni, erről mindig beszélni is kell. Ha tehetem, kerülöm a témát, de ha a gyerek szóba hozza, természetesen egy pár mondatba. Nem akarom, hogy nagyon sokat emlékezzenek rá, nagyon sokat szenvedtünk mi ezen, a gyerekek éjszakákat töltöttek álmatlanul attól, hogy hoppá, átszakad a másikát, vagy hogy jött az iszap, kell is róla beszélni, és tényleg hálásak vagyunk annak a rengeteg embernek, névvel és név nélkül is, akik abba az időbe eljöttek, akár csak egy munkanapját ajánlotta föl arra, hogy ő itt dolgozik és segít, akár a vagyonát, akár mennyit. És ez azért meglátszik rajtunk.
Magyarországon első alkalommal végeztek olyan átfogó, szinte mindenre kiterjedő kutatást, amely egy ipari természeti katasztrófa hosszú távú hatásait vizsgálta. Először a katasztrófa idején, majd 2013-ban, és most idén a 10. évforduló alkalmából keresték fel a kutatók Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely károsultait. Bartal Anna Mária szociológus többek között azt is kutatta, hogy hogyan emlékeznek az emberek a katasztrófára.
Tulajdonképpen az egész kutatásnak és ennek a 10 éves évfordulónak egy nagyon fontos kérdése, hogy ennyi idő után mennyire fontos az ott élőknek a megemlékezés, mi az, ami ezeket a megemlékezéseket életben tartja. Magunk is úgy vélelmeztük, hogy 10 év után ezek az emlékezések valamiképpen lanyhulnak. Ahogy az első táblázaton látható, hogy a fiatalok korcsoportjában igen magas, és a kolontáriak csoportjában igen magas az, hogy fontosnak tartják ennyi év után is a megemlékezéseket. Az emlékezések szerepe ugye az, hogy a kollektív emlékezetben ne halványuljanak fel az események, az áldozatok és a halottak emléke. Rákérdeztünk arra, hogy miért fontos. Jól látható, hogy 2 vezető motivum van, a jó emlékezni arra, hogy a bajban hogyan segítettünk egymást, és az emlékezések erősítik a helyi közösséget. Ugyanakkor az is látható a további válaszokban, hogy itt zajlik egy gyászmunka is, amely az átélt megpróbáltatásokról, veszteségekről és az emlékek felidézéséről szól.
A gyászmunka inkább a pszichológia asztala, és bár a kutatást alapvetően szociológusok vezették, 2020-ban a csoport tagja volt Vékomlósi Anna Mária is, az ELTE PPK címzetes egyetemi tanára, a Magyar Pszichológiai Társaság katasztrófa pszichológiai szekciójának elnöke.
Van egy olyan diszciplína, tehát olyan tudományág a pszichológián belül, amit katasztrófa pszichológiának nevezünk, hogy milyen emberi reakciók várhatók egy olyan esemény után, amikor traumát okoz az a esemény. Szóval óriási szakirodalma van, és hát sajnos a tornádóktól, a cunamin át, a földrengésektől, sajnos a háborús katasztrófáig a mai napig, hogy ott milyen történések várhatók, ez egy fontos tudás. Néhány kitüntetetten fontos dolog. Az egyik, hogy minden ilyen esemény után különböző fázisai vannak annak, ahogy reagálnak az emberek, illetve hát nem csak az érintettek, hanem a hivatalok, a kormányzat, stb. A legelső fázis, és erre legjobban kidolgozott a segítőmunka, a legelső fázis az a pániknak, az összeomlásnak, a sokkolódásnak az időszaka, nagyon megijedünk, és a saját színvonalunk alatt kezdünk el teljesíteni. Tehát van, aki szó szerint pánikba esik, rosszul lesz, stb., de mindenképpen érzelmileg reagál az eseményre, és nem tud racionálisan áttekinteni dolgokat maga körül. Ez a legfontosabb egyébként a katasztrófa pszichológia szempontjából, hogy ez az úgynevezett sürgőségi ellátás, hogy ez legyen jól megszervezve, hogy akik tényleg nagyon rossz állapotba kerülnek, azt segítsünk ebből valahogy kihozni. Ez az első fázis. A második fázis az nagyon látványos szokott lenni, a szakma ezt mézes heteknek hívja. Az az időszak, amikor úgy már nagyjából látni lehet, hogy nagy a baj, de megvan a remény, hogy tudunk segíteni, mármint, hogy ki lehet ebből jönni, és akkor fölerősödnek a nagyon pozitív, egymást segítő, tenni akaró aktivitások, és sajnos ez azzal is jár, hogy megvan az az illúzió, hogy oké, most itt összefogunk, tesszük a dolgunkat, és akkor rips-rops megoldódik minden. Na most minden katasztrófa utóhatásai nagyon sokáig tartanak, és emiatt eljön a harmadik fázis, amikor viszont kezdik látni, hogy hoppá, ezért ez nem olyan idilli, hogy nagyon hamar meg fogjuk oldani. És akkor megint jöhetnek olyan pszichés reakciók, a leengedés, a depresszió, esetleg a kétségbeesés. Sajnos, hogy már is egy szót mondjak a Covid-ról, miben látjuk, hogy ez nagyon hosszan tart, és mindenkinek nehezítette az életét, de sokaknak komoly egzisztenciális nehézséget jelentett, akkor egy ilyen elkeseredés, és kicsit egy ilyen belefáradás, elfáradás állapotában kerülnek az emberek.
Hogy vannak most azok a családok, azok az emberek, akikkel kapcsolatba került, és vajon lehetnének-e jobban is? Tehát nyilván soha nem történik minden a lehető legtökéletesebben, de azért mindenki megtette mindent lehetőségei szerint, hogy jól alakuljon a helyzet.
Amit mi láttunk, hogy bizonyos körülmények nehezítették azt, hogy ez teljesen egészségesen és rendben tudjon végigfutni a veszteségnek a feldolgozása. Végül is egy paradox jelenség, ugyanis először is a lakhatást kellett biztosítani, hiszen az érintettek nagyon nagy hányada mindenét elvesztette, dózerolni kellett az otthonaikat. Azt kell, hogy mondjam, hogy az nemzetközi összehasonlításban is egyszerűen bravúros volt, amilyen gyorsan állami intézkedésekkel ezt megoldották. Csak hogy abszolút nem voltak arra tekintettel, hogy ezek az emberek milyen állapotban vannak, és hogy egyáltalán nem biztos, hogy jó döntést tudnak hozni akkor, amikor választanak, hogy milyen lakhatást szeretnének. Ugye egy több megoldási lehetőség volt felkínálva. A másik dolog viszont, hogy nagyon sok mindenről nem volt információjuk az embereknek, tehát például borzasztó bizonytalanság volt akörül, hogy mennyire veszélyes maga ez az egész vörösiszap, ami oda került a területre, porformában a levegőbe, stb. Így voltak, akik egyszerűen azért választották, hogy elköltöznek a településről, mert féltették az egészségüket. Egyesek arra hagyatkoztak egyszerűen, amit hát javasoltak nekik, mások szerettek volna maguk megoldást találni, de hát ez nem volt könnyű bizonyos információk hiányában. Itt két dolog segíthetett volna, egyfelől, hogyha ezeket az embereket jobb lelkiállapotba sikerül hozni vagy segíteni, a másik pedig, hogyha sokkal több pontos információjuk lett volna mindenről, ami az ő sorsukat befolyásolja, hogy ne azt érezzék vagy éljék meg, hogy a fejük fölött történnek döntések, hanem hogy maguk részesei lehessenek a saját sorsuk alakulásának. Itt most azért mindenfajta segítőt itt azért fölmentenem is kell, mert nagyon nehéz egy ilyen helyzetben gyorsan, optimálisan eljárni. Ugye, és itt tényleg sok körülmény volt, ami nehezítette.
Szóba hozta már a koronavírus járványt, ami hát mégiscsak egy merőben más esemény, mint amikor a vörösiszap lezúdul. Miért hozható mégis párhuzamba a kettő?
Ez is katasztrófa, jogilag is és pszichológiai értelemben is. Amiben nagyon más, az két dolog. Az egyik dolog, hogy beláthatatlan, hogy ennek pontosan mikor lesz vége, és a bizonytalanság önmagában pszichológiailag nagyon rosszat tesz. Mindenképpen szorongáskeltő. Nem tudjuk kontrollálni az eseményeket, és ezért szorongunk. Tehát ebben mindenképpen más ez a mostani járvány helyzet, mint katasztrófa helyzet, de érdekes módon mégis, akkor az első hullámon túl voltunk, pontosan láttuk ugyanúgy azokat a fázisokat, mint az összes többi katasztrófánál. Tehát eleinte a pánikot, utána ezt a kicsit mézeshetek, mindenki mindenkinek segít, utána a realitáshoz közelítés, kicsit nekikeseredés, mindenképpen mindenki egy kicsit feszültebb, egy kicsit rosszabb pszichés állapotban vészeli át ezt az egész helyzetet, nem csak egyesek.
A helyzeten nem tudunk változtatni, a járvány itt van. Van esetleg Igen. önnek bármilyen tanácsa, hogy hogyan lehet ezt könnyebben átvészelni? Tehát hogyan tudjuk Igen. enyhíteni a saját szorongásainkat?
Igen, szóval ilyenkor, amikor ekkora a bizonytalanság, akkor mindenféle találgatások, fantáziák, ugye a hírek követéséből mindenféle egyéni megoldás, keresések, stb. Szóval ezek mindig bekövetkeznek, és ehelyett, hogy ilyen nagyon általánosságokba keressük annak a kulcsát, hogy na, hogy oldjuk meg most ripsz-ropsz, ehelyett hagyatkozzunk arra, amit egészen biztosan tudunk. Tehát mert kontrollálni csak azt tudjuk, ami biztos. És ezért szóval kicsit ilyen grotesznek tűnik, hogy annyit hangsúlyozza most már mindenhonnan, a csapból is az folyik, hogy mossunk kezet meg, hordjuk a maszkot meg, stb. Márpedig ez azért borzasztó fontos, mert ezt ki lehet mondani, mint biztos tudást.
Akkor ez nem csak az ember egészségét védi nyilván valamennyire a vírustól, hanem lelkileg is jót tesz.
Igen, szóval, hogy lelkileg is jót tesz, és mit tudunk tenni? Legalább az elemi védekezést tartsuk be.
A mai adás ezzel véget ért, az elkészítésében Farkas Dávid segített. Tartsanak velem jövő kedden is, akkor a lézeres látásjavító műtétekről lesz szó. Köszönöm figyelmüket, Veres Ágnest hallották.